Halas Rádió, a bizalom hangja.
A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Egy műsor
az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
Érdekességek és újdonságok a mai műsorban is. Köszöntöm Önöket, a szerkesztőt Kovács Attilát hallják. Ami a tartalmat illeti, következzen címszavakban. Rövidesen Apáczai Csere János tudós pedagógusra, a Magyar Enciklopédia szerzőjére emlékezünk. Aztán magyar találmányok következnek, amelyek megváltoztatták a világot. Rekordot döntött egy amerikai űrhajósnő, valamint egy ultra alacsony, földkörüli pályán keringő műhold. A kutyák megérzik, hogy ki nem megbízható ember. Nem gyógyítja, hanem táplálja a rákos daganatot a citrom. A mesterséges intelligencia pontosabban szűri a merrákot, mint egy orvos, és sok betegség elkerülhető megfelelő kézmosással. Ennyit előjáróban, és most jöjjenek a részletek. Mindenekelőtt egy aktuális téma, az utóbbi időben számos vita folyt arról, hogy vajon mikor ér véget a régi évtized, és mikor kezdődik az új. Néhány vélemény szerint a múlt évtized 2019. december 31-én ért véget, tehát az új kezdete 2020. január 1-ére tehető, míg mások szerint az új évtized csak 2021. január 1-én veszi kezdetét. De vajon mi ennek a kérdésnek a tudományos háttere? Amikor az évtizedek kezdetével kapcsolatos állásfoglalásokra gondolunk, akkor abban általában mindenki egyetért, hogy az 10 évet ölel fel, és hogy a kifejezés 10 év időszakára egységesen vonatkozó jellegzetességekre mutat. Sokan már most szerettek volna kocintani az új esztendővel együtt az új évtized kezdetére is. Lélektanilag különösen érthető, hiszen a 10-es évek mindenképpen véget értek. Így logikusnak is tűnik, hogy az évtized befejezése is, ám a kutatók többsége szerint ez tévedés. Gondoljunk csak a 20 évvel ezelőtti esetre, amikor 1999-ben hirtelen nehezen tudták eldönteni, mikor kezdődik az új évszázad. A kutatók nagy többsége viszont világosan rámutatott, hogy az új évtized és azzal együtt az új évszázad is 2001. január 1-én startol. Hogy miért? Mert a Julián és Gergely naptárban nincs nulladik év. Ezek a naptárak Jézus becsült születési évét veszik alapul. A keresztény időszámítás Krisztus előtt egy végével és Krisztus után eggyel folytatódik. A világ nagy részén a nulladik év körüli időszámítást veszik alapul, és emiatt sem az évtizedek, sem az évszázadok, sem pedig az évezredek nem indulhatnak kerek évszámokkal, hanem egyessel. Az agyunknak azonban sokkal könnyebb befogadni azt, hogyha valami a nulláról indul, és ezért tűnik logikusnak, hogy ez az új évtizednek vagy épp évszázadnak a kezdete. Ez ahhoz hasonlít, amikor például a 20. születésnapunkat ünnepeljük, ugyan 20 évesnek mondjuk magunkat, de valójában a 21. életévünkben vagyunk. Elméletben tehát 2021. január 1-e lesz az ezredforduló, mert akkorra telik el Jézus születésétől 2020 év. Ezek után pedig egy nagy tudósra emlékezünk. 360 éve, 1659. december 31-én hunyt el Apáczai Csere János tudós pedagógus, a magyar nevelésügy előfutára, a Magyar Enciklopédia szerzője. A Brassó megyei Apácán született 1625. június 10-én, kisnemesi, szabad székely családban. Ösztöndíjjal holland egyetemeken, a többi között Leindenben és Utrechtben tanult. Számos nyelvet elsajátított, a görögön, latinon, héberen, francián, angolon és hollandon kívül 6 keleti nyelvet is megtanult. Főművét, a 412 oldalas, 11 részből álló Magyar Enciklopédiát 1655-ben adták ki. Célja az volt, hogy magyar nyelven iskolai használatra összefoglalja korának teljes tudományosságát. A könyvben a természettudományos ismeretek mellett helyet kapott a logika, a teológia, a történelem, az etika, a neveléstudomány és a filozófia eredményeinek bemutatása is. Ez tehát Apáczai Csere János tudós pedagógus fontos munkája. Ami pedig a folytatást illeti, rövidesen 10 magyar találmány következik, amely megváltoztatta a világot.
Tudomány ma. A műsor hamarosan folytatódik.
A tudomány mai állása.
Halas Rádió, a bizalom hangja.
A tudomány mai állása.
A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
10 magyar találmány következik itt a tudomány mai állásában, amelyek megváltoztatták a világot. Számtalanszor hallottuk, hogy a magyarok nagyban hozzájárultak a mai világ kialakulásához. Olyan tárgyakat és találmányokat adtak a világnak, amelyek többsége nélkül a mindennapjaink elképzelhetetlenek lennének. Jöjjön ezek közül néhány a teljesség igénye nélkül. A golyóstól. Bizony a mindennapi munka elengedhetetlen kelléke is egy magyar feltaláló nevéhez fűződik. Bíró László József 1943-ban szabadalmaztatta az újfajta tintaadagoló rendszerrel ellátott tollat. Különlegessége abban rejlik, hogy nem folyik, nem akad el benne a folyadék, és a festék távozásához nincs szükség a gravitációra, akár súlytalanságban is írhatunk vele, ha minden rendben működik. Aztán a biztonsági gyufa, bár mára már viszonylag ritkábban használjuk az öngyújtók és a szikragyújtók miatt, maga a találmány nagyon fontos mérföldkő volt a tűz használatának történetében. Irinyi János 1836-os szabadalmának köszönhetjük, hogy a gyufát nem lehet akárhol lángra lobbantani, így elkerülhetőek az olyan balesetek, amikor a zsebben égő gyufa gondokat okozott. Ráadásul megoldotta azt is, hogy az elődökkel szemben nem robban be, csak lángra kap a kis fanyélen ülő foszforfej. Aztán itt a helikopter. Ennek a különleges szerkezetnek a megalkotója is magyar. Asbóth Oszkár gépe 1928. szeptember 9-én emelkedett a magasba, méghozzá függőlegesen. Azzal, hogy megoldotta az áthidalhatatlannak hitt függőleges emelkedés problémáját, nemzetközi elismerése tett szert, és beírta a nevét a történelem könyvekbe. A negyedik a holográf. Ennek a különleges vizuális hatást nyújtó szerkezetnek a megalkotója nem más, mint Gábor Dénes. A magyar fizikus olyan gépet hozott létre, amely forradalmasította a képrögzítést, ugyanis addig kizárólag kétdimenziós vetületként értelmezhető látványt képes volt térhatásúvá tenni, megtévesztve ezzel a szemet. Bár nagyon sokáig, 16 évig nem figyeltek fel a találmányára, végül azonban 1971-ben Gábor Dénes fizikai Nobel-díjat kapott a munkájáért. Következzen a léghajó. Talán sokan úgy gondolják, hogy az információ téves, hiszen a léghajózás Zeppelin nevéhez fűződik. Ez így igaz, de a terveket Schwarz Dávid készítette, aki azonban találmányának próbarepülését sem érte meg. Később az özvegyétől vásárolta meg a terveket Zeppelin, és tette világhírűvé az elképzelést. A hatodik a villanykörte. Amikor belép a lakásba és felkapcsolja a villanyt, tudja, hogy ezt is magyaroknak köszönheti. Egészen pontosan háromnak, Just Sándornak, Hanemann Ferencnek és Bódi Imrének, akik megalkották a Wolfram szálas izzót, ezzel létrehozva a tartós és erős fényt adó napjainkban is az egyik legelterjedtebb villanykörtét. A következő a filmfelvevő. Bizony, Hollywood is nekünk köszönheti a létét, illetve két feltalálónak, Mihály Józsefnek és Rizdorfer Ödönnek. Munkásságuk eredménye a filmfelvevő és a félautomata fényképezőgép is. A filmgyártás fellegvára még egy magyarnak lehet hálás, aki nem más, mint Bláthy Ottó, aki megalkotta az Éghetetlen filmet. És itt a villanymozdony. A mai napig is hasznosított eszköz a vasúti közlekedést forradalmasította. Kandó Kálmán tervei alapján először Olaszországban állították forgalomba a villanybontatót, később pedig az egész világon elterjedté vált. 9. a dinamó. Talán a legszélesebb körben ismert magyar találmány, amely Jedlik Ányos nevéhez fűződik. Ő volt az, aki először ismerte fel a működési elvet, bár a szabadalmakat Siemens váltotta ki. Azt már kevesebben tudják, hogy bár szabadalmi oltalommal szintén nem rendelkezik, de Jedlik Ányos fejéből pattant ki a szódavíz ötlete, és megalkotta az azt elkészítő gép terveit is. És végül az elektronikus digitális számítógép. Neumann János magyar matematikus tekintik a számítógépek atyának mind a mai napig. A gép 5 alapvető funkcionális egységből áll. Ezek a bemeneti egység, a memória, az aritmetikai, a vezérlő és a kimeneti egység. A Neumann gép leglényegesebb sajátossága az, hogy a működését a tárolt program elvére alapozta. Ez azt jelenti, hogy a program utasításait az adatokkal együtt a központi memóriában tárolja, és ennek megfelelő sorrendben hajtja végre. Ennyit tehát a magyar találmányokról, amelyek megváltoztatták a világot. A folytatásban pedig arról hallhatnak, hogy rekordot döntött egy amerikai űrhajósnő, valamint egy ultra alacsony föld körüli pályán keringő műhold.
A tudomány mai állása.
Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió, a bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából.
A lehetőségek műsora. A tudomány mai állása most folytatódik.
Rekordot döntött egy amerikai űrhajósnő, ezzel folytatjuk tehát a műsort. Egyik női asztronauta sem tartózkodott egyhuzamban annyi ideig az űrben, mint az amerikai Christina Koch, aki új csúcsot állított fel 2019. december 28-án. Az űrhajósnő átlépte a 288 napos űrben tartózkodás határát. A tervek szerint Koch még mintegy két hónapot tölt majd a nemzetközi űrállomáson, az ISS-en. A 40 éves villamosmérnök tavaly március 14-én érkezett meg az állomásra. Az asztronauta az ISS korábbi parancsnokának, Peggy Whistonnak a csúcsát döntötte meg, aki 2016-17-ben dolgozott az űrállomáson. Koch 328 napot, azaz megközelítőleg 11 hónapot tölthet el az űrben. Egy-egy űrhajós missziója általában fél évig tart. Tavaly áprilisban azonban a NASA, vagyis az amerikai űrhivatal bejelentette, hogy 2020 februárjáig meghosszabbítják az asztronauta küldetését. Az Egyesült Államok leghosszabb űrrepülése egyébként Scott Kellyhez kötődik, aki 2015-16-ban 340 napon át tartózkodott az ISS-en. Koch missziója segíthet a NASA-nak jobban megérteni, hogy miként hat az emberi szervezetre a hosszabb űrutazás. Ennek felmérése kiemelten fontos, amennyiben az űrhivatal embereket akar küldeni a Marsra. Nem ez az első űrtörténelmi esemény Koch küldetése során. Az asztronauta tavaly októberben becsatlakozott az első olyan űrsétába, amelyben csak nők vettek részt. Megdőlt tehát a női űrben tartózkodási rekord Christina Koch amerikai űrhajós révén, aki 288 napot volt az űrben eddig, és ez a szám várhatóan 328 napra emelkedik majd. És jöjjön egy másik rekord a folytatásban. Rekordot döntött az ultra alacsony föld körüli pályán keringő műhold. A föld megfigyelő műholdak esetében elért eddigi legalacsonyabb keringési magasság teljesítésével került be a Guinness rekordok könyvébe a japán Kyubey műhold. A JAXA, vagyis a japán űrügynökség megerősítette, hogy a 2017. december 23-a és 2019. október 1-e közötti tesztidőszakának egy részében a szerkezet 167,4 kilométeres keringési magasságban mozgott. A normál föld megfigyelő műholdak általában 600-800 km között keringenek. A Cubeam speciális manőverező rakéták és egy ionhajtó műrendszer kombinációja révén 6 napon át tartotta az ultra alacsony keringési magasságot. Ez alatt nagy felbontású felvételeket készített a bolygóról és a légkörrel kapcsolatos adatokat is gyűjtött. A JAXA szerint ilyen alacsony keringési pályán a műholdnak 1000-szer nagyobb légköri ellenállást kell leküzdenie, mint a szokásos keringési magasságban mozgó mesterséges égitesteknek. Továbbá nagy koncentrációjú atomos oxigénnek van kitéve, ami felgyorsítja a műhold alkatrészeinek kopását. A japán űrügynökség szerint azok a speciális anyagok, amelyeket arra fejlesztettek ki, hogy a Cubeam hosszú ideig ellenálljon a környezeti hatásoknak, hasznosak lehetnek a jövőbeli műhold technológiák számára. Megszületett tehát az ultra alacsony föld körüli pályán keringő műhold rekord, amely 167,4 kilométeres magasság. Ami pedig a folytatást illeti egy igen érdekes téma következik, azt már régóta tudjuk, hogy a kutyák az egyik leghűségesebb lények, amelyek valaha a bolygón jártak. Most egy tudományos kutatás arra is rávilágított, hogy rendelkeznek valamiféle hatodik érzékkel, amivel mi nem. A négylábú kedvenceink megérzik, hogy ki nem megbízható ember. Mindjárt jönnek a részletek, maradjanak velünk.
A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió, a bizalom hangja.
A tudomány mai állása.
A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Kovács Attila vagyok, és köszöntöm azokat is, akik most kapcsolódtak a tudomány mai állásába, amelyben most arról hallhatnak, hogy a kutyák megérzik, hogy ki nem megbízható ember. Azt már régóta tudjuk, hogy a kutyák az egyik leghűségesebb lények, amelyek valaha a bolygón jártak. Most egy tudományos kutatás arra is rávilágított, hogy rendelkeznek valamiféle hatodik érzékkel, amivel mi nem. Négylábú kedvenceink így tudják megkülönböztetni a rossz embereket a többiektől. A kutyák és az emberek között fennálló több évezredes barátság ellenére még mindig számos olyan kérdésünk merül fel négylábú barátainkkal kapcsolatban, amelyekről nem tudunk eleget. Azt azonban szinte minden kutya tulajdonos megerősítheti, hogy házi kedvenceik megismerik a jó embereket, és hogy a szimatukban szinte 100%-osan meg lehet bízni. Egy japán kutatócsoport azonban most azt is kijelentette, hogy a kutyák többet tudnak, mint amit néha mutatnak felénk. Képesek kiszimatolni, hogy valaki méltó-e a bizalmukra vagy sem, mondta el Akio Takaoka, a japán Kyoto Egyetem professzora, az úttörő kutatás vezetője. Az ebek nem bíznak azokban, akik egyszer már átverték őket, illetve azt is képesek észlelni, ha valaki megbízhatatlan. Ráadásul sokkal fogékonyabbak az emberi rezgésekre és érzelmekre, mint más állatok, például a macskák. A japán kísérleti vizsgálatban összesen 34 kutya vett részt, és 3 részfeladatot kellett teljesíteniük. Az első körben a teszteket vezető kutatók egy tálba ételt rejtettek el, és a kutyáknak a testjelzéseket és a parancsokat követve kellett eljutniuk ahhoz. A második fordulóban ugyanazok az ebek és kiképzőik vettek részt, itt egy olyan tálat mutattak, amibe ezúttal nem rejtettek ételt. A kísérlet során az összes kutya automatikusan odarohant az üres konténerekhez, mert azt hitték, hogy abban a korábbi tapasztalataikhoz hasonlóan finomságokat találnak, ám odaérve csalódniuk kellett. A teszt harmadik és utolsó részében a kutyák már nem követték a kiadott parancsot, mert az előzetes benyomásaik és tapasztalataik alapján megállapították, hogy az illető nem megbízható. Nagyon meglepődtünk azon, hogy a kutyák ennyire rövid idő alatt képesek voltak leértékelni egy ember megbízhatóságát, mutatott rá a kutatás vezetője. Ez azt is bizonyítja, hogy a négylábú kedvenceink miként tudják a korábbi tapasztalataikat felhasználni, annak felismerésében, hogy valaki tényleg megbízható-e vagy sem. Amellett tehát, hogy a kutyák intelligensek és rendelkeznek egyfajta hatodik érzékkel, rendkívül fogékonyak az emberi érzelmek bonyolultsága iránt. A kutyáknak kifinomultabb a társadalmi intelligenciájuk, mint azt valaha gondolták volna. A társadalmi intelligencia szelektíven fejlődött ki az emberekkel való hosszú, közös életútjuk során. Persze a dolognak egy biológiai vonulata is van, ugyanis amikor valakinek például rosszak a szándékai, akkor gyorsabban ver a szíve, megnő az adrenalin termelése és fokozottabban izzad. Ezt a kutyák azonnal megérzik, és a másodperc töredéke alatt reagálnak rá. Emellett négylábú kedvenceink képesek érzékelni a környezetükben tapasztalható alapvető hangulatot, sőt, annak változását is. A mostani tanulmány azonban nem az egyetlen kísérleti kutatás, amely igazolja a kutyák azon képességét, hogy meg tudják mondani, hogy valaki megbízható vagy sem, tehát első szaglásra jó vagy rossz ember. Az egyik tudományos folyóiratban korábban publikált tanulmányban a kutatók például rámutattak arra, hogy a kutyák puszta megfigyeléssel el tudják dönteni, hogy megbízhatnak-e valakiben. A kísérlet során a résztvevőket 3 részre osztották. Kutyatulajdonosokra, segítőkész idegenekre és negatívan reagáló idegenekre. Mint kiderült, a kutyák jól olvassák a szociális jelzéseket is, nem csak tétováztak a kevésbé segítőkész idegenekkel kapcsolatban, hanem nem is fogadtak el tőlük semmit. A vizsgálatba bevont egyetlen ebb sem állt szóba azokkal az emberekkel, akik rosszul bántak az állatokkal. Nyilvánvaló, hogy a kutyák nagyon intelligens és összetett lények, képesek megérteni és olvasni az emberi gesztusokból és jelzésekből. Ennyit tehát arról, hogy a kutyák bizony nagyon jól kiismerik az embert, meg tudják mondani, hogy ki megbízható vagy nem. A folytatásban pedig orvostudomány. Kiderült, hogy nem gyógyítja, hanem táplálja a rákos daganatot a citrom, ez az egyik témánk, és szó lesz arról is, hogy a mesterséges intelligencia pontosabban szűri a merrákot, mint egy orvos.
A tudomány mai állása.
Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Különleges felfedezések, elképesztő technikai újítások. A tudomány mai állása folytatódik.
Nem gyógyítja, hanem táplálja a rákos daganatot a citrom, ez tehát a következő témánk itt a tudomány mai állásában. Nincs kétség, hogy a C-vitaminnak rengeteg előnye van. Erősíti az immunrendszert, növeli a fehér vérsejtek számát, melyek szembeszállnak a testünket megtámadó kórokozókkal, és fokozza a fehér vérsejtek működését. Jelentősen csökkenti a meghűléses betegségek, a nátha tüneteit. Egy friss kutatás szerint viszont a daganatos megbetegedések gyógyításában nem csak nem hatásos, hanem kifejezetten káros is lehet a C-vitaminos kezelés. A mérték nélküli citromléfogyasztással a daganatot tápláljuk, legalábbis a merrák esetében biztosan. A különböző rákfajták gyógyítására és megelőzésére a magas C-vitamin fogyasztás továbbra is megosztó téma. Vannak olyan kutatások, amelyek összekapcsolják a C-vitamin fogyasztását a rák kialakulásának alacsonyabb esélyével, de a chilei Concepción Egyetem kutatói szerint ez csak addig működhet, amíg nincs tumor a szervezetben. Onnantól ugyanis a C-vitamin inkább táplálja a daganatot, mint sem segíti az elpusztítását. A szervezetben a C-vitamin két formában található meg, oxidált formájú dehidroaszkorbinsavként és redukált formájú aszkorbinsavként. A chilei kutatók kimutatták, hogy a daganatok képesek az oxidált formájú anyagot magukba gyűjteni, átalakítani redukált formájú aszkorbinsavvá, amellyel táplálni tudják a tumorsejteket. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag a C-vitamint használják táplálékként, ami ellenállóbbá teheti őket a kezelésekkel szemben. A kutatók melldaganatból kinyert sejtekkel dolgoztak, így ennél a ráktípusnál biztosan kockázatos lehet C-vitamin terápiát alkalmazni. Nem gyógyítja, hanem táplálja a rákos daganatot a citrom, ez derül ki egy chilei friss tanulmányból. A folytatásban pedig technika és orvostudomány. Kiderült, hogy a mesterséges intelligencia pontosabban szűri a merrákot, mint egy orvos. Egy tudományos folyóirat arról számol be, hogy az egyik fejlesztő cég mesterséges intelligenciát használó szoftvere jelentős sikereket ért el a diagnosztikában. A tanulmány szerint a rendszer a téves pozitív eredmények kiszűrésében hozott áttörést. A merrák a nők körében a leggyakoribb ráktípus. Mammográfia során azonban gyakran félre diagnosztizálják, és egészséges nőknél állapítják meg, vagy egyáltalán észre sem veszik, ha mégis baj van. A most készített algoritmus segíthet kiegészíteni az orvosi vizsgálatot, illetve az orvosok által átnézett leleteket újra átfuttatni egy gépi tanuláson alapuló módszerrel. A kutatáshoz 25 ezer brit és 3 ezer amerikai nő mammográfiai leletét vizsgálták át, és a rendszer több esetben felismerte, ha fals diagnózist adtak egészséges nőknek az orvosok. Az Egyesült Államokban a statisztikák azt mutatják, hogy 10 év alatt a megvizsgált nők 50%-a kap fals pozitív diagnózist az orvostól. Ráadásul a szakemberek átlagosan 5-ből 1 merrákos esetet nem vesznek észre. Korábbi kutatások során az algoritmus ugyan észrevett olyan daganatot is, amit a radiológusok nem, viszont néhányat el is mulasztott, ami azt mutatta, hogy van még hová fejlődni. A mostani eredmények bíztatóak, de a fejlesztők szerint még messze vannak az engedélyeztetéstől, ehhez még nagyon sok teszten kell átmennie a rendszernek. A szakértők a jövőben úgy képzelik el, hogy az algoritmus együtt dolgozik majd az orvosokkal, és az emberi és gépi munka sokkal precízebb és biztonságosabb diagnózisra ad majd lehetőséget. Biztatóak tehát az eredmények, a mesterséges intelligencia pontosabban szűri a merrákot, mint egy orvos. A folytatásban pedig még mindig orvostudomány következik, sok betegség elkerülhető megfelelő kézmosással. Hasznos és érdekes a téma, mindjárt jönnek a részletek.
Tudomány ma, a tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió, a bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Sok betegség elkerülhető megfelelő kézmosással, ezzel folytatjuk tehát a műsort. Azt már régóta jól tudjuk, hogy mennyire fontos a kézmosás, hiszen az alapos, kellő ideig végzett szappanos kézmosással a betegségek nagy része megelőzhető lenne. A felmérések mégis azt mutatják, hogy az emberek körülbelül 60%-a nem mos kezet hazaérkezés után, és csupán minden nyolcadik embernek jut eszébe étkezés előtt kezet mosni. De hogyan lehet szemléltetni vizuálisan ennek a fontosságát a gyerekek számára? Nos, itt a válasz. Nap mint nap ezer dolgot érintünk meg kezeinkkel. Mégis keveseknek jut eszébe, hogy így mennyi kórokozó kerül a kezünkre, és milyen sokat tovább lehet adni. Pedig a rendszeres kézmosással csökkenthetjük az olyan fertőző betegségek esélyét, mint amilyen a nátha, az influenza és a hasmenés. A felmérések szerint kezünk egy négyzetcentiméterén akár 10 millió baktérium is nyüzsöghet. A kézmosást mégis gyakran túl gyorsan letudjuk. A statisztikák azt mutatják, hogy az emberek többsége csak 5 másodpercig szappanozza a kezét, és utána gyorsan leöblítik, és még ennél is kevesebben törlik szárazra kézmosás után. A kutatók szerint azonban a kézmosás optimális időtartama 30 másodperc. Ennek a gyakorlati fontosságát mutatta be a diákoknak Diana Robertson az egyik amerikai általános iskolában. A kísérlethez csupán néhány szelet kenyeret használt, és az eredményeit a közösségi médiában publikálta. Jeremy Mackell viselkedés specialistával együtt egy klasszikus osztálytermi tesztet végzett, ahol a diákok különféle módokon mosták meg a kezüket, majd elvettek egy-egy szeletet a kikészített fehér kenyérből. Ezután ezeket a kísérleti darabokat külön-külön elcsomagolták, hogy meg tudják mutatni, mi történik azokkal egy hónappal később. A kísérlet során egy szelet kenyér érintetten maradt, egyet mosatlan kézzel fogtak meg a diákok, egyet kéztisztító használata után, egyet melegvizes és szappanos kézmosást követően, míg egy kenyérdarabot hozzáérintettek az osztálytermi személyi számítógéphez. A kísérlet során kiderült, hogy kettő kivételével egyetlen kenyérszelet sem volt túl gusztusos egy hónap elteltével. Ahogy azt képekkel is bizonyították, az érintetlen kontroll és a szappan és víz szelet jól néz ki, ám a többi kevésbé incsiklandó. A számítógéphez érintett és a piszkos kéz szeleteket látványos penészrétegek fedik, amelyek mikrobiális szennyeződésekből származnak. Ám a kézfertőtlenítő szelet egyértelmű példa arra, hogy önmagában a kézfertőtlenítés nem helyettesíti a megfelelő kézmosást. Az eredmények alátámasztják a korábbi kutatásokat, amelyek szerint az emberi kézen sokkal több kórokozó telepszik meg, mint a közterületeken vagy az utcákon található felületeken. Ez pedig azt jelenti, hogy a kezek sokkal nagyobb valószínűséggel okoznak megbetegedéseket, mint azok a rendkívül piszkosnak tűnő felületek, amelyeket a nyilvános helyeken annyira próbálunk elkerülni. Sok betegség elkerülhető tehát megfelelő kézmosással, amelynek legalább 30 másodpercig kell tartania, és jó tisztítószert, lehetőleg szappant kell használni hozzá. Ezek után egy kis összefoglaló, a mai műsorban a többi között Apáczai Csere János tudós pedagógusra, a Magyar Enciklopédia szerzőjére emlékeztünk, aztán magyar találmányok mellett szó volt arról, hogy a kutyák megérzik, hogy ki nem megbízható ember. Kiderült az is, hogy nem gyógyítja, hanem táplálja a rákos daganatot a citrom. A mesterséges intelligencia pontosabban szűri a merrákot, mint egy orvos, és sok betegség elkerülhető tehát megfelelő kézmosással. És ennyi fért a mai műsorba, köszönöm szépen, hogyha velünk tartottak és figyeltek ránk, ha gondolják, tegyék ezt legközelebb is. Mára búcsúzik a műsorvezető szerkesztő Kovács Attila. Viszont hallásra!
Hírek a tudományvilágából! A lehetőségek műsora. A Tudomány mai állása című műsort hallották.